a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en.
Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a napvendége Kemencei Ferenc, a Raiffeisen Bank vezérigazgató helyettese. Folytatjuk a napvendégét a műsor első részének utolsó percében. Ugye a Raiffeisen Bank piaci pozíciójáról beszéltünk, a vállalati hitelezés célkitűzése vonatkozását is megemlítettük, és hát persze rátérünk most a napjaink diskurzusára, ez pedig a digitalizáció, a fenntarthatóság, a zöldesítés, van erre ugye egy bűvszó is, az ESG, Environment, Social, Governance megközelítésből, hogyan hatja át ez a Raiffeisen Banknak a működését.
Való igaz, ez két olyan témakör, tehát mind a digitalizáció, mind a zöld gondolat, a fenntarthatóság, ami abszolút befolyásolja a mindennapjainkat. A digitalizáció oldalán sok mindent fejlesztünk. Eleve a COVID miatt át kell tenni egy digitálisabb működésre, és ennek az infrastruktúrájában nagyon-nagyon sok mindent tettünk, tehát laptopok a dolgozóknak, Teams, Webex, ügyfélkommunikáció, stb. Ez egy fontos blokk. De fontos témák azok a belső fejlesztések. Legyen ez egy factoring szoftver, vagy egy hitelezési folyamatkezelő rendszer, amik a belső folyamatokat digitalizálják, illetve számos konszenz szintű fejlesztés zajlik, tehát fejlesztünk egy DaVinci nevű platformot pillanatnyilag konszenz szinten, melynek a célja az, hogy számlanyítás, ugye a KYC folyamat, tehát az ügyfelazonosítás, vagy akár a hitelkérelmet digitalizáljuk egységes szerkezetben a régióban. Úgyhogy digitálisan nagyon sok minden történik a vállalati üzletágban, és hát, hogy korábban mondtam, a lakosságiban is, és legalább aki a MyRaiffeisen applikációt használja, az látja, hogy miket fejlesztettünk itt az elmúlt időszakban, egy nagyon jó rendszernek gondoljuk, de akár videós tanácsadás, tehát nagyon-nagyon sok minden van a digitalizációban.
Egyébként ez a kényszer szült helyzet hányszoros löketet adott a Raiffeisen Banknak, akár évekre menőleg is, hogy látjátok a digitalizációnak a dinamizmusát nálatok?
Nagyon jelentős löketet adott, de ez nem csak a kényszer szülte, hanem itt volt egy tudatos stratégia, ami arra irányult, hogy a digitális ügyfélcsatornákat és a kiszolgálási modellt erősítsük. És hát ezen túl talán még ami ennek egy harmadik része, az a jegybanki fejlesztések, az Interzsíró 3, és az erre épülő digitális fejlesztések, a QR kódos vagy fizetési kérelmes fizetési megoldások. Ez szerintem egy forradalmi változás, itt nagyon komolyan fejlesztünk, látjuk, hogy néhány versenytársunk is, ez újra fogja írni a magyarországi fizetési infrastruktúrát. Úgyhogy a digitalizációnak, tehát ez a három fő területe, a belső működés, ügyfélkommunikáció, ezek a fajta QR kódos, fizetési forgalmi témák és az egyéb belső folyamat javítás.
Mondjuk a vállalati hitelezés tekintetében teljesen más helyzet akkor, amikor beszélünk arról, hogy meddig kell meg bemenni a bankba hitelügyletet intézni. Ha a lakossági szegmensről beszélünk, akkor ugye állandóan ez a fölmerülő téma, de a jelenlegi helyzet mennyiben tudjátok egyszerűsíteni mondjuk az többszöri érintkezésnek a lehetőséget minimalizálni?
Próbáljuk minimalizálni, hiszen amit lehet digitalizálni és automatizálni, azt miért ne tegyük. És itt a videón való kapcsolattartás is ennek ugyanúgy része, mint egy mondjuk személyi hitelkérelem digitálisan, vagy elektronikus ügyfélkommunikáció hitelkérelmekről, pont ez a DaVinci platform, amiről szó volt. Tehát próbáljuk ezt, ugyanakkor nem gondolnám azt, hogy akár középtávon is, és különösen a nagy értékű és bizalmon, tanácsadáson alapuló üzletágakban a személyes kapcsolat megszűnne, és ennek fizikai teret is kell adni. Tehát a vállalati üzletág, vagy akár egy tőkepiaci tanácsadó beszélgetés, vagy a private banking, vagy egy jelzálog hitelkérelem a lakosságnál, ahol tényleg tanácsokra van szükség, itt kell a személyes találkozás, lehet persze videó keresztül is, de ezek meg fognak maradni, én azt gondolom, itt lesz egy optimális egyensúly. A mostani digitális fejlődési hullám az ezt eltolja a digitális irányba némileg, tehát ez helyes is, ugye a világ a fejlődés irányába megy, és ugye a zöld gondolatról nem beszéltünk, aztán lehet, hogy arra még visszatérnék, hogy itt a zöld gondolat az egy nagyon fontos témakör, ugye a Magyar Jegybank is megjelentette a zöld ajánlást, mi Raiffeisen Bankként aláírtuk az ENSZ-nek a klímaegyezményét, ebbe azt vállaltuk, hogy a hitelportfóliónak 2025-ig a 30%-a zöld lesz, ugye már nem finanszírozunk például szénerőműveket, És hát törekszünk, hogy megszerveztük az első zöld kötvényeket Raiffeisenként a Nemzeti Kötvényprogramban. Itt vagyunk egy szép új zöld irodaházban egyébként, nem messze innen az Árpád hídnál. Elektromos autókkal járunk Budapesten, az itteni logisztikát azzal intézzük. Tehát nagyon sok eleme van a zöld gondolatnak.
Ha kiveszem a szavaidba, azért költségszinten sem a korábbiaknak megfelelő, nem? Tehát azért jóval nagyobb költséggel kell majd járni. Akár a zöld átállás helyében mondjuk a külső projektek finanszírozása is más lesz.
Ezt lehet kétféleképpen nézni. Például a zöld pull autók, elektromos autók olcsóbbak, mint a benzinesek, különösen a támogatást is, ha nézzük. Azért azt szerintem jól látja a kormányzat, az EU, a jegybank, hogy a pénzügyi rendszeren keresztül lehet a gazdaságot zöldíteni. És ehhez incentívák is kell, hogy kapcsolódjanak, ami a költségeket nem növeli, hanem csökkenti. Tehát kisebb kockázati tőkesúly például, kisebb tőkeköltség, ezáltal kedvezőbb forrás szerkezet. Ez egy előny lehet. Az biztos, hogy a vállalkozások oldaláról az elején ez beruházásokat fog igényelni, és ott költségek lesznek. Tehát itt reálisnak kell maradni, meg kell nézni azt, hogy ez milyen ütemezésben, milyen forrásokból hogyan tud megtörténni. Ugyanakkor nagyon fontos ez az ösztönzők szerepe, visszatérve erre csak magunkon látunk, hogy itt a valamilyen fajta kisebb tőkesúly például az sokat segíthet, úgyhogy lesznek költségek, de kétségtelen, hogy a hosszú távú haszon az itt van.
Ez a 30%-os arány, ez nagy vállalás a Raiffeisen Bank részéről? A ti méreteitekhez képest?
Ez egy komoly vállalás, ugye, tehát nekünk Magyarországon is ugye 1000 milliárdos hitelportfóliónk van. Szerencsére pillanatnyilag is, és most látjuk regionális összehasonlításban, már nagyon sok olyan hitelünk, kötvénybefektetésünk van, ami zöld, nek minősül a pillanatnyi szabályozás szerint. Az, hogy ezt 30%-ra növeljük, a fölé menjünk, az nem egy komoly vállalás, de egy teljesíthető vállalásnak tűnik itt a következő időszakban.
Maradunk még továbbra is a hitelezés tekintetében ennél a topiknál, hiszen már említetted, hogy a KKV szektor abszolút a fókusz számotokra, de máshol sem szólnak a hírek, hogy szinte naponta jelentenek be egy-egy külföldi működőtőke idejét jövetele kapcsán egy beruházás indítását, ezen a téren mennyire tudtok fősodorban lenni?
Azt gondolom, hogy jelentősen ott vagyunk, tehát ugye nemzetközi bankként, ahol regionálisan kiszolgáljuk beruházó nagy cégeket, ott vagyunk. Azt látni kell, hogy itt azért egy nagy konkurencia van a funding tekintetében, tehát van, aki ezt anyavállalati forrásból, Európai Uniós kötvénypiacról finanszírozza, és nem kér a lokális magyar piacon hitelt. Ilyen szempontból nagy segítség egyébként részben az Eximes források, részben a Nemzeti Kötvényprogram, ahol azért látható volt az elmúlt időszakban, hogy a Magyarországon jelentősen beruházó multik, ezt szintén igénybe veszik. Tehát, hogy ennek azért a forrás költsége az már kedvező tud lenni európai összehasonlításban is, úgyhogy mi igyekszünk a meglévő magyarországi pénzpiaci lehetőségeket társítani ezen vállalatcsoportoknak az egyéb lehetőségei, és egy optimális mixet megtalálni.
Egyébként a hazai vállalatok részéről milyen hitelekre van úgy általában szükség akkor, amikor egyébként beruháznak, fejlesztenek? Dominál-e már a hosszú távú gondolkodás stratégiáiban történő pénzügyi befektetésre való hajlam?
Az elmúlt időszaknak a termékei, tehát ha az NHB-t végig gondoljuk, ugye 10 év, vagy az NKP kötvényt, ami szintén hosszú futamidejű tud lenni, vagy az Exim. Tehát volt egy pénzpiaci ösztönzés is arra, hogy a hosszú távú forrás szerkezet domináljon. Hozzá kell, hogy tegyem, hogy nem is volt ez baj egy kamatemelési ciklus előtt, tehát aki ezt jó időben meglépte, az mindenféleképpen jól járt. Néha már olyan források is fölettek véve, ami mögött nem is volt ilyen hosszú távon megtérülő beruházás, hanem már elég lett van rövidebb forrás is. Illetve bizonyos szektorokban azért nehéz tervezni ilyen válsághullámok között hosszú távon. És akkor azt érzékelem, hogy nőtt a hosszú távú tervezésnek az aránya. Tehát ugye
ez minden szempontból jó akkor, akár bankári, akár pedig ugye vállalati szegmens részéről is jó, ugye állami részéről is jó.
Mindenféleképpen jó, ugyanakkor a ló túloldalától azért óvnék, tehát hogy hosszú távra finanszírozzunk, vagy hosszú távú instrumentumokkal olyan beruházásokat, ahol viszont nem látszik a hosszú távú cash flow, nincs egy világos üzleti terv, csak azért, mert erre vannak instrumentumok, tehát itt azért újra föl kell, hogy hívjam a figyelmet a kockázati politikának a fontosságára, hogy az jó, hogy van, ahol lehet hosszú távon gondolkodni, vannak erre források, van a bankrendszernek saját hosszú távú forrása is, de azért az nem jó, hogyha csak azért ne vannak ilyen források, próbálunk meg kockázatilag, ott esetben már nem képviselhető módon kitolni a jövőbe. ilyen típusú.
És egyébként tudom, hogy nehéz úgy általánosságon beszélni, de cégvezetők részéről milyen igények artikulálódnak akkor, amikor titeket fölkeresnek?
Én továbbra is azt kell, hogy mondjam, hogy olyan értelemben semmi sem változott, hogy komplexen gondolkodik mindenki. Ami változott, az a gazdasági környezet, a válság, az itt lévő gyors ciklus váltások, és az az eszköztár, ami a rendelkezésünkre áll, ez ugye egyre szélesebb. És ha most előre pillantunk, akkor azt látjuk, hogy növekedés lesz, kamatemelés lesz, várhatóan egy egészséges szerkezetű növekedés lesz, és aki még esetleg a forrás szerkezetet nem rögzítette, annak egy változó palettába kell megnézni, hogy most mi az optimális. Tehát ami egy nagyon fontos kérdés, hogy egy ilyen dinamikusan változó környezetben az adott pillanatban tényleg nézzünk végig mindent, hogy mik a lehetőségek, és ezt igazítsuk a cég terveihez, de hát ezért a realitásokhoz is, és egy egészséges kockázati profilnak az igényehez.
Ami egyébként 2022-t illeti, továbbra is magas lesz a gazdasági növekedés ütem a Magyarországon, gondolom e tekintetben, vagy így terveztek ti is, hozzáigazítva a makrogazdasági fundamentumokhoz a helyzetet, nem?
Igen, hát ugye ilyen gyors visszapattanás, mint idén, az ugye egyszer volt. Remélhetően jövőre egy egészséges, szerkezetű növekedés lesz, ami magával fogja hozni a vállalati hitel és betétállománynak a növekedését. Sokszor csak a hitelről beszélünk, fontos azt is elmondani, hogy a betétállomány is nagyon szépen nő a magyar gazdaságba. Egészséges forrás szerkezet, sőt, hát igazából jelentős likviditás van. Úgyhogy amire én számolnék a jövő évre, az egy egészséges növekedés, egy aktív bankrendszer, ezen belül a krízisprogramok kifutása miatt sokkal több saját forrású hitelezés. Ugye a Széchenyi Go, ami az alsóbb szegmensekben van, KKV szegmensben, az remélhetően hosszabbodik majd. Meglátjuk. Biztos, hogy a saját forrású hitelezés irányába is el fog tolódni a hangsúly.
Jövőre akkor normalizálódni fog a helyzet tekintettel, amit említesz, tehát kifutnak majd az állami háterű programok, hitelmoratóriumnak is egyszer vége lesz, tudom, hogy ez nem teljesen kapcsolódik, de mégiscsak a rendszernek a része.
Hát kapcsolódik igazából, mert a kérdés, hogy meddig van krízis. Tehát ha abba hiszünk, amiről beszéltünk, hogy a gazdaság egy új működési normára áll át, ahol vannak járványgörbe felfutások, vannak ciklusok, de az oltással, a szabályozás ez jól kezelhető, és egy egészséges növekedés lesz, és nem lesznek ilyen nagy hullámok, akkor mindennek vissza kell állni az egészséges működésre.
Ha egyébként magam elé képzelem diagramon a 1000 milliárd forintos portfóliótokat, hogyan kell elképzelni ennek a szerkezetét? Hogyan is miként áll össze, akár mondjuk a vállalati szegmensek tekintetében, akár pedig mondjuk, hogyha egy átlagos hitelösszeget kell mondani?
Hát a vállalati szegmensek tekintetében ugye a piaci részünk összességében ilyen 10% körüli, a nagyvállalati, nagy exportőröknél kicsit magasabb, 15% középvállalatoknál, 10% körüli, a KKV szegmensben kicsit kisebb, ott ilyen 7-8%, de nagyon szépen nőtt az elmúlt években, és itt nő a legdinamikusabban. Úgyhogy ez egy kiegyensúlyozott portfólió, a gazdaság minden szegmensében jelen vagyunk. Forint deviza tekintetben is kiegyensúlyozott, mi ugye jelentős devizaforrásokkal is rendelkezünk, tehát nekünk nem gond a saját forrású hosszú távú devizahitelezés sem. Nagyon jelentős mértékű most már az NHP és Exim banki forrásoknak a szerepe a meglévő hitelportfólióban. Az Eximnél évek óta piacvehetők vagyunk a források kihelyezésében. Hát a hitelösszeget tekintve itt nagyon változó. Tehát itt az 1 millió forintos folyószámla hiteltől a 100 millió eurós nagyságrendű stratégiai finanszírozásokig van minden. Összességében egy nagyon szigorú limitrendszerünk van, ahol ugye iparági limitek, koncentrációs kockázatok, a vállalati hitel minősítéstől függő fedezetlen obligó nagyságok vannak meghatározva rating kategóriák szerint. Tehát nagyon összetett limitrendszerben működünk, ami egy ilyen diverse környezetben mégiscsak egy biztonságos portfólióépítést tesz lehetővé.
Túlnyomrészt a KKV-król beszéltünk és a nagy cégekről, hogyan viszonyultok a mikro, valamint az ez alatti startup vállalkozásokhoz? Esetleg tervbe veszetek-e, hogy őket is finanszírozzátok a közeljövőben, vagy már célcsoport is?
Ez egy abszolút célcsoport, és ugye nagyjából egy ilyen 250 milliós árbevételig a lakossági divízió szolgálja ezt ki ugye a közel 70 fiókunkkal. Én azt gondolom, hogy nagyon aktívak vagyunk itt is. Itt sok esetben a meglévő programok, Széchenyi Go, automatikus gyors hitelezés, garancia programok segítik hogy itt is legyen növekedés, és volt is az elmúlt időszakban. Ezen a területen nagyon fontosak egyébként szintén a fizetési innovációk, hiszen ezek a cégek is egyre inkább POS terminál, ugye a soft POS, a QR-kód, nagyon sok minden bejön itt is, amit fejlesztünk. Úgyhogy itt aktívak vagyunk, ezeket finanszírozzuk, kiszolgáljuk pénzügyileg. Egyről a startup egy olyan téma, ami azért nem egy könnyű téma, hiszen mindenfajta múlt nélkül teljesen új ötleteket kevéssé támogatnak ezek a programok és a bankli kockázatkezelési politikák. Ugye itt jön be a tőke alapok szerepe, itt jön be az, hogyha valaki ilyet indít, hogy meg tudja kívülről támogatni egyéb lehetőségekkel. Úgyhogy a startup és az ilyen új innovációk finanszírozása szerintem egy olyan téma, ami még dolgoznia kell a magyar bankrendszernek, kormányzatnak, tőke alapoknak, garanciaprogramoknak. Teljesen új ötlettel, mindenfajta múlt és külső támogató erő nélkül azért nem olyan könnyű elindulni. Ezen dolgozni kell még.
Egyébként osztrák hátterű kereskedelmi bankként mennyire alkalmaztok Ausztriában meghasonlott banki konstrukciókat, vagy az osztrák tulajdonos teljes egészében hagy benneteket érvényesülni a magyar piacon?
Én azt gondolom, hogy itt van egy optimális mix. Tehát nyilván egy koncernnek fontos feladata az, hogy regionálisan fejlesszen, megjelen olyan termékekkel, szolgáltatásokkal, amit a koncern központban mondjuk kifejleszt, és az összes országban alkalmazza, ha szükséges, akkor illeszti ugye architekturálisan a lokális rendszerekhez, ha itt ugye IT fejlesztésekről van szó. Tehát ez ennek az egyik oldala, a másik oldalon viszont azért minden nemzeti piac egyedi is, tehát nagyon sok olyan termék van, és terméket vezetünk be, amit nem lehet más országba használni, tehát mondjuk Széchenyi Go, vagy nemzeti kötvényprogram, az nincs a többi országba. Ugye ezeknek a bevezetését, termékszolgáltatás folyamatát, szerződéseit, stb. Magunknak kell kidolgoznunk. De nagyon sok koncernfejlesztés van, sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok olyan magyar fejlesztés van, amit aztán a koncern használ. Tehát vannak nekünk is olyan ötleteink. Van egy folyamatos ötletbörze, ami a koncernen belül zajlik, és hát annak is az infrastruktúráját IT oldalon igyekszünk megteremteni, hogy ezek a megoldások, ezek a termékek, mint service, egyszerűen lehessen többi országba felhasználni. Tehát ez fontos.
Beszélgetésünk apropóját az is adja, hogy 10 éve vagy ebben a pozícióban, egészen pontosan ugye irányítod a vállalati pénzpiac és befektetés üzletágat, ha már kitekinthetünk Ausztriára, nagyon foglalkoztat, hogy látod a magyarországi bankrendszernek a fejlődését, mennyiben nyugatosabb, bár mint 10 évvel ezelőtt volt, tehát mennyiben tudott konvergálni a például a fejlett osztrák bank szinthez.
A legnagyobb változás, ami az elmúlt 10 évvel ezelőtt az, hogy a kockázati politikák módosultak, tehát ma a magyar bankrendszer tőkerős, stabil, észszerű kockázati politikával működik, nagyon gyorsan fejleszt ugye az IT szolgáltatások területén is. Tehát európai ma ez a bankrendszer, mint 10 évvel ezelőtt volt. A 2008-as válság egy olyan bankrendszert ért, ami nem úgy fejlődött, ahogy azt én szerintem egy higgadt Európában évtizedes tapasztalatra visszatekintő bankrendszer indokolta volna. Ezek a vadhajtások ki lettek vágva, és nem csak a tulajdonosok és a menedzsmentek munkája, hanem az állami szabályozások, jegybanki szabályozások keretei között is. Hogy szerintem most, ha valaki Magyarországról jön, mint befektető, és összehasonlítja a környező országokat, sok előnyt föl lehet sorolni. Az egyik, amit én szoktam látni ezekben az elemzésekben, az a fejlett, jól működő és jelentős versenyben jól működő bankrendszer.
Végezetül mondasz nekünk egy kis proféciát arról, hogy hogyan látod mondjuk a Raiffeisen Bank jövőt a következő 10 évben?
Következő 10 évben én azt gondolom, hogy kevésbé lesz kalandos, mint az elmúlt 10 év volt, én remélem. Úgyhogy én a nyugodt fejlődést látom a régióban és Magyarországon is, mind a gazdaságban. A konvergenciát látom az unió fejlettebb részéhez, és a bankrendszerben pedig az egészséges növekedést látom. A Raiffeisennél is ezt látom, remélhetően a piaci átlag fölötti növekedést. Magyarországon nőni akarunk, és hát azokat az organikus és akár nem organikus lehetőségeket is mindig vizsgálni fogjuk, amivel a mostani piaci részünket tudjuk növelni, tehát mi egy stabil partneri leszünk a magyar gazdaságnak.
Köszönöm szépen a beszélgetést, a napvendége Kemencei Ferenc, a Raiffeisen Bank vezérigazgató helyettese volt a mikrofonnál, Szajlai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.